Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Magyarországon is csökkenhetnek az élelmiszerárak. Egy ENSZ elemzés szerint világszerte megállhat a drágulás. Megemlékezéseket tartanak a hétvégén a Doni katasztrófa 70. évfordulója alkalmából. Tegnap óta francia csapatok is támogatják a kormányerőket az iszlamisták ellen Maliban. Ma 40 éve, hogy a rendőrség véget vetette a balassagyarmati túsz drámának. Megállhat az élelmiszerek drágulása, sőt nyárra több termék ára csökkenhet, akár a magyar boltokban is. Bár tavaly még úgy tűnt, hogy a több országot sújtó szárazság miatt óriási áremelkedés jöhet, mostanra az ENSZ egy friss jelentése szerint megnyugodtak a piacok. Itthon tavaly 7%-kal emelkedtek az élelmiszerárak, ami az inflációt is megnövelte.
Már a földben van a búza ezen a szegvári parcellán. Bár a gazdák ősszel még drágulásra számítottak, most azt mondják, idén nem fognak árat emelni.
Nem igazán értjük az élelmiszer áremelésnek a nagy mértékét, hiszen a felvásárlási árban ez nem tükröződik, hiszen annyival nem vették drágábban meg a terményeket. Itt igazán a kereskedők, ahol ezek a nagy pénzek lecsapódnak.
A nemzetközi piaci befolyás én már sokkal nagyobb, mint a hazai keresleti kínálati viszony.
Florián Zoltán, agrárpiaci elemző azt mondja, szinte csak a világpiac határozza meg a hazai árakat. Az üzemanyagköltség vagy az időjárás hatása alig jelenik meg, ezért az elemző árcsökkenést vár.
Többször megtapasztaltuk azt, hogy a nemzetközi mezőgazdasági tömegcikk ármozgások milyen nagy hatással vannak a hazai piacra. 2008-ban, 10-ben és 2012-ben is emlékszünk rá, hogy évvel közepén milyen hatalmas árhullámok indultak. Ezek az ármozgások most lefelé mutatóak az elmúlt hetekben, hónapokban.
Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete is azt közölte a napokban, hogy 2012 végére mérséklődtek az árak, és ellentétben a korábbi nyári jóslatokkal a következő hónapokban sem számítanak emelkedésre. Ez a magyar vásárlóknak is jó hír. A legutóbbi KSH adatok szerint ugyanis egy év alatt, vagyis 2011 és 2012 novemberek között átlagosan 7,1%-kal emelkedtek az élelmiszerárak. De például a sertéshús és a liszt több mint tizedével drágult, elsősorban a több országot sújtó asszály miatt. A mezőgazdasági árak világpiaci csökkenése idővel a magyar boltokban is megjelenhet.
Amennyiben ez bekövetkezik, és a gyártók, termelők is érvényesítik az árkedvezményt, akkor természetszerűleg mi is 100%-ban továbbadjuk ezt a árkedvezményt a vásárlók számára. Egyébként ez a piac minden szereplőjének alapvető érdeke.
Ha csökkennek az árak, akkor nagyobb lehet a boltok forgalma. A kereskedelmi láncok szerint ez csak akkor következhet be, ha a termelőktől, a szállítókon keresztül az üzletekig minden szereplő csökkenti az árait.
Az idén 10 000 bajban lévő devizahiteles lakását veheti meg a nemzeti eszközkezelő. Eddig 600 szerződést már megkötöttek, az igényeket folyamatosan dolgozzák fel. Akitől megveszik a lakást, az nem az utcára kerül, hanem bérlőként továbbra is az eddigi otthonában maradhat, és később akár vissza is vásárolhatja. Közben folyamatosan bővül azok köre, akik kérhetik az állami segítséget.
Valamennyi ház szerkezet készen áll már az Ócsai lakóparkban. Ide költözhet majd 80 olyan devizahiteles család, amelyik elveszítette korábbi otthonát. A település polgármestere azt mondja, a város már várja új lakóit. Szerinte minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a beköltözők új életet kezdhessenek náluk.
Épül a bölcsöde, tavasszal kezdjük az óvoda bővítését, és gyakorlatilag a tömegközlekedést is fejleszteni fogjuk.
Tavaly csak nem 2000 csőd szélén lévő család ajánlotta megvételre devizahiteles lakását a nemzeti eszközkezelőnek. Közülük 600-al már szerződést is kötött a szervezet, amely az idén 10 000, 2014 végéig pedig összesen 25 000 lakást vásárolhat fel. A bennük élő adósokat nem lakoltatják ki, hanem bérlőként maradhatnak. A bérleti díjat kormányrendelet határozza meg. Ez évente az ingatlan eredeti forgalmi értékének 1,5%-a, azaz egy 10 000 000 forint értékű lakásnál például havi 12 500 forint. Az ingatlanok tulajdonosai egyébként 2 éven belül vissza is vásárolhatják lakásaikat az eszközkezelőtől, mondja a szóvivő. Az időszak meghosszabbításáról akár már tavasszal határozhat a parlament.
Ha az országgyűlés erről dönt, akkor kitolódhat ez a visszavásárlási időszak, tehát megnőhet az az időszak, amíg visszavásárolható ez az ingatlan.
Enyhültek a bérleti szerződés felmondásának feltételei is. A korábbi 3 hónap helyett mostantól legalább 1/2 évnyi lakbértartozás után lehet csak kilakoltatni a bérlőt. A kedvezményezettek köre is folyamatosan bővül. Január 1-je óta már nyugdíjasok és a közmunkaprogrammal résztvevők is kérhetik az eszközkezelő segítségét, ha megfelelnek a feltételeknek.
Idén már nyugalmat és biztonságot teremt a kormány, és 2013-ban javulhat az életminőség, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár az MTI-nek adott interjúban. Lázár János úgy fogalmazott, a kormány hálás lehet a magyar választópolgároknak, hogy az elmúlt 2 évet végig csinálták. Ők pedig joggal reménykedhetnek abban, hogy 2013-ban már békén hagyja őket a kormány. Lázár János arról is beszélt, hogy nem tartja elégségesnek a rezsiköltségek 10%-os csökkentését. A víz, a csatorna és szemétszállítási díj mellett a kéményseprés díjainak mérséklését is fontolgatja a kormány.
Kötelezni fogjuk arra a szolgáltatókat, hogyha árváltozás következik, akkor a számla kibocsátás már ennek az árváltozásnak.
Tehát a víz, a csatorna és a szemétszállítási díj mellett a kéményseprés díjainak felülvizsgálatát is javasolja a kormánynak a rezsicsökkentést felügyelő Fidesz munkacsoport vezetője. Németh Szilárd a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, idén egy átlagos családi kasszában 40 000 forinttal több marad az első lépésben végrehajtott villamosenergia, gáz és távhő árcsökkentésének köszönhetően. Az MSZP arra szólítja fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy egy független, szakmailag elismert vezetőt jelöljön a jegybank élére. Józsa István, az ellenzéki párt politikusa szerint a forint árfolyamát is veszélyeztették Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter napokban tett nyilatkozatai, amelyekkel a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi politikáját bírálta.
Rendkívüli gyorsasággal és rendkívül húsba vágó módon jelzi vissza a piac, milyen súlyos következményei lehetnek, ha a Nemzeti Bank függetlenségét, a Nemzeti Bank eddigi pénzügyi politikáját sértő elképzelések, kormányzati elképzelések látnak napvilágot.
Kibújta szög a zsákból a minimálbér csökkentési javaslattal, valami nyilvánvalóvá vált Bajnai Gordon elképzelései közül jelentette ki a KDNP frakció szóvivője. Pálfi István felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte a javaslatot, és felszólította a volt miniszterelnököt, hogy vonja vissza. Pálfi István azt mondta, aki csökkenteni akarja a minimálbért, az csökkenteni az ezzel összefüggő juttatásokat is. A képviselő felkérte Bajnai Gordont, hogy fejtse ki az ezzel kapcsolatos elképzeléseit.
Ismertesse, hogyan kívánja csökkenteni a garantált bérminimumot, hogyan kívánja csökkenteni a pályakezdők bérminimumát, hogyan kívánja csökkenteni a diplomásoknak juttatandó minimális bért, és hogy mik a tervei a közmunkabér csökkentésével.
Megemlékezéseket tartanak a hétvégén. A Doni katasztrófa 70. évfordulója alkalmából Magyarországon és a határon túl egyaránt. Pákozdon a katonai emlékparkban felavatták a nemzeti emlékhelyet jelölő emlékoszlopot. Budapesten a Mátyás templomban pedig szentmisével emlékeztek az évfordulóra. 70 éve 1943. január 12-én kezdődött a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, ahol szinte teljesen megsemmisült a 200 000-es második magyar hadsereg.
A 95 éves Damó Elemér több katonatársát is elvesztette a Donkanyarban. Azóta minden év január 12-én rájuk emlékezik.
Bajtársaim voltak, és a bajtársiasság, a bajtársi kapcsolat mindennél erősebb, még a testvérnél is erősebb.
Rombadölt falvak határában csapataink hűsi helytállással tartóztatják fel a támadó bolsevistákat.
A 200 ezer fős második magyar hadsereg 1942-től állomásozott a Szovjetunióban, a Don folyónál a második világháborúban. 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg támadást indított ellenük, és a mínusz 40 fokos hidegben a hiányos felszerelésű magyar katonák néhány nap alatt elvesztették a harcot a sokszoros túlerővel szemben. Az áldozatok pontos száma a mai napig nem ismert. Egyes források szerint több mint 120 ezer magyar katona halt meg vagy került hadifogságba. A Doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége.
Bátorsággal, hősiességgel, helytállással teljesítették mindazt a feladatot, amellyel őket, a nemzet, a hazájuk akkor felgyorsította és felhatalmazta.
A Doni katasztrófa 70. évfordulóján avatták fel a Pákozdi Katonai Emlékparkban a nemzeti emlékhelyet jelölő emlékoszlopot. Az ünnepségen Szakály Sándor, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja azt mondta, az emlékhely az összefogást és a nemzeti együvétartozást jelképezi.
Valami összeköt bennünket. A nemzeti múltunk iránti tisztelet, a hősökre való emlékezés, és az, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ugyanahoz a kultúrához tartozunk.
Budapesten, a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a Doni hősök emléktáblájánál koszorúzással emlékeztek az áldozatokra. Az ünnepségen Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, egy idegen érdekekért vívott, reménytelen háborúban teljesíthetetlen feladatokat bíztak a második magyar hadseregre.
Ők megtették a kötelességüket, amit a haza nevében megköveteltek tőlük, és annál sokkal többet is megtettek. Megtették mindazt, amit lehetett.
A megemlékezés a Kapisztrán téren folytatódott, ahol korabeli harci eszközöket állítottak ki. A nyílt társadalom archívumban pedig a fronton készült fotókból, naplókból és filmhíradókból nyílt kiállítás. A korabeli dokumentumokkal nem csak a hadsereg történetét, hanem a Doni katasztrófa utóéletét is bemutatják.
A Pákozdi Don Kanyar kápolnánál tartott megemlékezést a Jobbik. Murányi Levente, a párt alelnöke azt mondta, a második magyar hadsereg keményen helytállt és óriási áldozatot hozott, ami nem is lett volna felesleges, mert a kommunizmustól próbálták megmenteni Európát. A romániai Szatmár megyében gyalogtúrával emlékeztek meg a Doni áttörés 70. évfordulójáról. A túrázók Nagy Károlytól Börvei településig gyalogoltak. Az útba eső települések lakóival közösen gyertyát gyújtottak az elesettek emlékére. A csatának erről a vidékről is számos áldozata volt.
Isten segedelmével vegyük az irányt Kálmán község katolikus temetőjébe.
Kora reggel indult neki a fiatalokból és idősebbekből álló csapat a majdnem 20 kilométeres útnak. Az emlékmenetet azért szervezték, hogy felelevenítsék a második világháborúban szolgált magyar honvédek hűségét. A Doni csatában sok erdélyi katona is odaveszett.
Valami csoda folytán a családomban nincsen donkanyari áldozat. Ettől függetlenül persze, mint minden magyar érzelműnek, nekem is fájnak az akkori események.
Az emlékmenet több településen is megállt, hogy a helyiekkel közösen emlékezzenek.
Mindenütt fogadnak bennünket megemlékezők, polgármesteri hivatal, lelkészi hivatal, lelkészei, plébánosai, és közösen imádkozunk azoknak a honvédeknek a lelki üdvéért, akik a Donkanyarban hunytak el.
Az emlékmenet résztvevői mindenütt megkoszorúzták az útjukba eső második világháborús emlékműveket.
Átadták a Keresztény Kulturális Akadémia által alapított Cornelius díjat, amelyet idén a sajtó képviselői kaphattak meg. A rendezvényen elismerésben részesült Vértesaljai László jezsuita szerzetes, Szőlősi Györgyi az MTV műsorvezetője, Erdős Miklós a Hír TV műsorvezetője, és életműdíjat kapott Kudlik Júlia volt műsorvezető televíziós személyiség. Csehországban az elnökválasztás második fordulója dönt majd az új államfő személyéről, miután az elsőben a 9 jelölt közül egyik sem szerzett legalább 50%-ot. A legtöbb szavazatot Milos Zeman volt miniszterelnök és Karel Schwarzenberg jelenlegi külügyminiszter kapta, így ők jutnak be a második fordulóba, amelyben már az egyszerű többség is elég lesz a győzelemhez. Tegnap óta francia csapatok is harcolnak az afrikai Maliban a kormányerők oldalán az iszlamista fegyveres csoportok ellen. A francia államfő a terrorizmus elleni hadműveletnek nevezte az akciót, amelyben már az első veszteséget is elkönyvelhették. A pénteki harcokban ugyanis meghalt egy francia katona.
Bevetésre készülődnek a francia légierő egységei valahol Nyugat-Afrikában. Az egykor francia gyarmat Mali kormánya már napokkal ezelőtt kérte Párizs segítségét az iszlamista fegyveresekkel szemben. A francia államfő péntek este közölte, katonai segítséget nyújtanak Mali kormányának. Az elmúlt napokban a terrorista csoportok egyesített erővel próbálták meg vérbeborítani az egész térséget. Ez elfogadhatatlan, jelentette ki François Hollande, és hozzátette, Franciaország az afrikai partnerekkel, az Európai Unióval és az ENSZ-el egyetértésben vesz részt az akcióban. A francia légierő támogatásával a kormánycsapatok visszafoglaltak egy stratégiailag fontos várost, ám a műveletben egy francia pilóta életét vesztette. Maliban tavasszal katonai puccsot hajtottak végre. Ezt használták ki az elszakadásért küzdő tuaregek és a velük szövetséges iszlamista fegyveresek, hogy ellenőrzésük alá vonják az ország északi, szaharai részét. Bevezették az iszlám törvénykezést és folytatták az előrenyomulást. A lázadók tönkretették az elfoglalt területen lévő szufi emlékműveket, köztük több olyat is, amely az UNESCO világörökség részét képezi. Az ENSZ biztonsági tanácsa még karácsony előtt rábólintott a katonai beavatkozásra. A nemzetközi közösség meg szeretné akadályozni, hogy Maliban épüljön ki az Al-Qaida újabb bázisa. Az országban pénteken szükségállapotot hirdettek. Mali népe nem maradt magára a terrorista szervezetekkel vívott harcban, mondta az ügyvezető államfő a francia csapatok érkezése után. Ma délelőtt a nyugat-afrikai országok közössége is engedélyt adott a tagállamoknak arra, hogy harcoló egységeket küldjenek Maliba.
A Párizsi Védelmi Minisztérium szerint meghalt az a francia túsz, akit Szomáliában próbáltak meg kiszabadítani az iszlamista szélsőségesek fogságából. Döni Alex titkos szolgálati ügynököt 2009-ben rabolták el. Azóta hiába tárgyaltak szabadon engedéséről. A helikopteres mentőakció közben a kommandósok tűzharcba keveredtek a fogvatartókkal. 17 terroristát megöltek. A túsz mellett valószínűleg egy francia katona is életét vesztette, egy másik pedig eltűnt, közölte a francia belügyminisztérium. A túszejtők viszont azt állítják, hogy Döni Alex él, és egy sebesült katonát is foglyul ejtettek. A francia kormány szerint nincs összefüggés a túszmentő akció és a Maliban kezdett francia katonai beavatkozás között. Ma 40 éve, 1973. január 12-én rohamozta meg itthon a rendőrség a balassagyarmati Leány kollégiumot, véget vetve az addig példátlan 5 napon át tartó túszdrámának. Egy helyi testvérpár határőrapjuktól ellopott fegyverekkel behatolt a kollégiumba, és 20 diáklányt ejtett túszul. A kékfénynek az évforduló alkalmából nyilatkozott az akkori túsztárgyaló, a helyi kórház pszichiátere. Azt mondta, a fiatalabb fiúval lehetett tárgyalni, bátyja azonban hajthatatlan volt. A helyi levéltárban azóta is őrzik a bűneset dokumentumait.
1973. január 7-én a balassagyarmati határőrség pártitkárának fiai ellopták apjuk fegyvereit, és bementek a helyi lánykollégiumba, és túszul ejtettek 20 diáklányt. 1 millió dollárt, fegyvereket, autóbuszt és repülőgépet követeltek. Andó Gyuláné a balassagyarmati rendőrségen dolgozott a túszdráma idején. Azt mondja, a rendőrök nem csak a túszokat féltették, hanem attól is tartottak, hogy le kell lőniük a pártitkár fiait.
A rendőrség rögtön elrendelte az összetartást, segítség jött Budapestről és az ország többi megyéjéből is. Nagyon sajnáltuk a kislányokat, és sajnáltuk a fiúkat is.
A rendőrségnek akkor még nem volt túsztárgyalója, ezért a helyi kórház pszichiáter főorvosát kérték fel, hogy segítsen a túszok kiszabadításában. Az ország első túsztárgyalójává váló, most 90 éves orvos a kékfénynek azt mondta, hogy a fiatalabb fiúval lehetett kommunikálni, bátyja azonban kitartott képtelen követeléseik mellett.
A nagyobbik az volt, hogy rászólt az öccsére, hogy hagyd már abba ezeket beszélni, úgyis akármit beszéltek, egyetlen dolog van csak, ez érdekel, hogy teljesítik a követelésünket, majd nem külbe kezdjük a kivégzést.
A túszdráma 5. napján egy mesterlövész lelőtte az idősebb túszejtőt. Öccse azonnal megadta magát. Az első magyar túszdráma dokumentumait ma is őrzik a Nógrád megyei levéltárban.
A Leány Kollégium 14-es szobájának alaprajza látható ezen a képen.
A fiatalabb fiút 15 év börtönbüntetésre ítélték. Szülei a tragédia után nevet változtattak, és elköltöztek a környékről.
A túsz tárgyalóval készült interjút és a túszejtés további részleteit a hétfőn ismét jelentkező Kékfényben láthatják. Kiraboltak egy ötvös boltot Szentesen. Két férfi egy fegyvernek látszó tárgyal ment be péntek este a belvárosi üzletbe. Miután megszerezték, amit követeltek, az alkalmazottat megkötözték és elmenekültek. Fegyveresen elkövetett rablás büntette miatt indult eljárás a két ismeretlen férfi ellen. A rendőrség szemtanúk jelentkezését várja. Nem zárkózik el a fővárosi szórakozóhelyekre vonatkozó szabályok megváltoztatásától a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal kezdeményezte azokat a változtatásokat, amelyek alapján több budapesti vendéglátóhelyet arra köteleztek, hogy éjfél után zárjanak be. A kormánypárti politikus szerint akkor lehet enyhíteni a szabályokon, ha a szórakozóhelyek is tesznek valamit a környékükön élők nyugalmának biztosításához.
Egy éjjel akár 3000-en is megfordulnak ezen a belvárosi szórakozóhelyen. A vendégek több mint fele éjfél után érkezik, ezért nem értenek egyet az éjjeli bezárással.
Nagyjából éjfél után kezdődik az igazi móka.
Az a minimum, hogy éjfél után jönnek a fiatalok ide bulizni, úgyhogy az képtelenség, hogy az éjfélkor bezárjuk.
A zavaros zajokat lehetett hallani.
A 7. kerületi önkormányzat decemberi határozatát mutatja a romkocsma ügyvezetője. Többek között ezzel az indokkal tenne lakatot éjféltől a helyre Erzsébetváros vezetése. A kereskedelmi törvényre hivatkoznak, amit ősszel módosított a parlament. Az eredeti cél a prostitúció visszaszorítása volt. Ez a hely egyelőre nem zár be. Fellebbeztek a döntés ellen és várják a törvény újbóli módosítását.
Január 6-ával járt le a fellebbezési határidő, mi nyilvánvalóan 6-aival éltünk. Innentől körülbelül 30 napunk van, és úgy érzem, hogy ez elég lesz arra, hogy a jogalkotó felzárkozzon egy új törvénnyel.
Csak a 7. kerületben több mint 20 vendéglátóhely kapott ehhez hasonló határozatot. A tulajdonosok szerint az önkormányzat rosszul alkalmazza a jogszabályt.
Olyan lehetőséget adott egy kerületi jegyző kezébe, ami szerintem jogtalan.
Rogán Antal a Fidesz frakció vezetője csütörtökön ült leegyeztetni a belvárosi szórakozóhelyek üzemeltetőivel. A politikus nem zárkózik el attól, hogy módosítsák a szabályokat, de ehhez az üzlet tulajdonosoknak is tenniük kell.
Aki pénzt keres éjszakai szórakozóhelyek működésével, annak azt is vállalnia kell, hogy valamilyen áldozatot hoz annak érdekében, hogy azoknak a környékén rendet lehessen tartani, az utcákat takarítani lehessen, és egyébként mondjuk ott az éjfél utáni időpontokban esetleg egy járőrözést, a közbiztonság erősítését meg lehessen szervezni.
Az esetleges törvénymódosítás részleteire nem tért ki Rogán Antal. Az egyeztetések várhatóan kedden folytatódnak.
Országszerte tartottak disznóvágásokat, nem is akármilyeneket. Az Alamegyei Reziben közösségi célból, míg a Baranyai Siklóson a versenyszellem miatt kellett megválni a hízóktól. Mindkét helyen több százan vettek részt a tradicionális látványosságokon, ez nem meglepő. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelem övezi a disznóvágásokat.
Húzták, vonták a kolbászt és a töltőt, böllérek tűntek el a párában, és töltelékes készfogással köszöntek a Zala-megyei Reziben. Ahogy mondták, közösségi célból vágták a disznót, az eladott ételek árából ugyanis a helyi turistaházat fejlesztik. A Baranya megyei Siklóson pedig a versenyszellem miatt húzták el a disznók nótáját, bár itt még délutára is maradt élő állat, igaz csak mutatóba és tomboladíjként. A legtöbben itt már kísérleteztek is, van, aki pedig bevetette az egészséges tepertő fogalmát is.
És ez pi disznó, ez egy teljesen egészséges hús, hiszen pi technológiával előállított takarmányon lett nevelve, hízlalva, és a pi vizet fogyasztotta a sertés, úgyhogy ez egészségvédő az egész sertés.
A siklósi böllérversenyen osztályozták a feldolgozást, a higiéniát és természetesen az ízeket is. A tradíciók szerint november 30-ától, azaz András napjától egészen január végéig tart a disznóvágás szezonja. De az elmúlt években egyre népszerűbbek a hagyományos disznótorok, ezért még sok helyen februárban is rendeznek disznóvágást.
Sasokat számolnak ezekben a napokban szerte az országban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nemzeti parkokkal és civil szervezetekkel együttműködve rendezi meg az országos sas-szinkront. Ilyenkor nem csak a hazánkban telelő sasokat, hanem a többi ragadozó madarat is számba veszik.
A fiatalok és az öregeknek a színezete különbözik egymástól, a fiatalok sötétebbek, tarkábbak, az öregek pedig ilyen homogénebb barna színűek és szép sárga csőrűek.
Réti sast figyel a Hortobágyi Nemzeti Park egyik természetvédelmi őre. A Magyar Puszta a legjelentősebb telelőhelye a fajnak. Itt körülbelül 150 példány él, az országban több mint 500. Pedig a 70-es években még csak nagyjából 20 réti sast tartottak számon Magyarországon. Ám azóta folyamatosan nő a számuk. Annak ellenére is, hogy az utóbbi években több ragadozó madár szándékos mérgezés áldozata lett. Európa északi országaiból is egyre több példány érkezik hozzánk a téli időszakban.
Elsősorban lett, litván, lengyel, szlovák, magyar madarakat szoktunk itt látni, de finn, orosz madarak is jönnek, amik ugye azért érdekes, mert ugye lényeges a nagyobb távolság, és az ő telelőhelyük alapvetően más, mint Közép-Európa.
Halászsas. Sok helyen ezen a néven ismerik a rétisast, mert legfőbb tápláléka a hal. Hortobágyon négy etetőhelyet alakítottak ki számukra, ahol kedvükre csemegészhetnek. Ezen a hétvégén nem csak a Hortobágyon, hanem az ország más részein is összeszámolják a sasokat.
Több mint 60 helyszínen zajlik egyszerre. Ugye azért hívjuk szinkron számlálásnak, hiszen egy időben történik. Ugye ez egy nagyon jó pillanatképet ad az adott periódusra, hogy abban a pillanatban mennyi sas tartózkodik a környéken, illetve Magyarország területén.
Tavaly 530 réti sast, 230 parlagi sast, 7 szirti sast és 6 fekete sast számoltak a résztvevők.
Idén is alacsony a Balaton vízszintje. Most 20 cm-rel kevesebbet mutat a vízmérce, mint tavaly januárban. A szakemberek abban bíznak, hogy a következő hónapokban lesz annyi csapadék, amennyivel helyreáll az egyensúly, és abban, hogy a Balaton addig is nagyon gyorsan alkalmazkodott az egyre szélsőségesebb időjárásokhoz.
A Balaton vízállása jelenleg 51 cm, és bár tavaszig elérheti a 80 cm-t is, ez még mindig kevés lesz a mélyebb merülésű vitorláshajóknak, ezért folyamatosan mélyíteni kell a tómedrét.
Amennyit tudunk, ottrunk. Nyilván itt van egy észszerű és egy műszakilag elfogadható mélység, mert a védművek alá nem lehet kotorni, hiszen ahogy a ház alapja alá, beásunk, össze fog dőlni.
2012-ben is kevesebb csapadék volt, mint amennyi víz elpárolgott a tóból, ezért nem kellett kinyitni a leeresztő zsilipeket, de a szakember szerint a tó jól viseli a szélsőséges időjárást is.
2004-ben is másfél év alatt regenerálódott a tó, reméljük most ugyanez a tendencia visszajön, de tudomásul kell venni, hogy az időjárás eltolódott, egyfajta szélsőség érződik rajta, és hát a Balaton vízszintjén is ez érződik, ehhez alkalmazkodnunk kell.
A vízügyi szakember szerint az alacsony vízállás nem veszélyezteti a vízminőséget és a tó élővilágát. Az ideálisnál kevesebb víz azonban távol tarthatja a turisták egy részét, és megnehezítheti a hajók és a vitorlások közlekedését.
A hideg időben egyre több hazai sípályát nyitnak meg. Egyelőre főleg hóágyúkkal gyártottak havat, de a jövő héten akár 20-30 centi hó is hullhat a hegyekben. Az üzemeltetők remélik, hogy egyre többen választják a szomszédos országok helyett a magyar síterepeket. Eplényben például új snowboard parkot is nyitottak a fiataloknak.
Hóeséssel indult a nap Eplényben. Sokan voltak, mégsem volt sorban állás a lifteknél. Ma lehetett először kipróbálni a közel 300 méteres freeski és snowboard pályát, amit ugratókkal és más izgalmas elemekkel raktak tele.
A fiatalok részéről egy igen nagy igény a változatosság és a hagyományos síelés, karving síelés mellett azt, hogy megmutathassák azt, hogy mennyire bátrak, ki milyen extrém dolgot tud megcsinálni, ugrani, fordulni vagy akadályokat venni.
Bár az ugrások hajmeresztőnek tűnnek, komoly baleset csak ritkán történik az akrobatikus mutatványok gyakorlása közben.
Igazából nem lehet nagyot esni,
egyetlen veszélyforrás talán maga a fémanyag, hogyha beveri az ember magát, de most igazából a hóba érkezni elég puha most a hó, vizes, úgyhogy hál' Istennek nem jeges, úgyhogy nem fáj.
Eplényben vasárnap újabb pálya nyílik meg, így már összesen 3500 métert lehet majd besíelni. És várják a vendégeket más magyar síterepekre is. Eddig hóágyukkal kellett havat gyártani, de jövő héten akár nagyobb hó is eshet a hegyekben.
Most sporthírek következnek, azután időjárás jelentés, utána pedig Woody Allen filmjét tekinthetik meg, a Füles című vígjátékot. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!
Joe Strombel vagyok, riporter. Az évtized hülesét kaptam a tarotkártyás gyilkosról.
A vérbeli újságírónak a halál sem állhat útjába.
Ha még életben lennék, utána járnék.
Csak egy jó médium kell.
Mielőbb le kell csapnunk rá, a pasa sorozatgyilkos.
Egy ablak a túlvilágra.
A halált nem könnyű becsapni.
Nem hagyom, hogy egy kupac ektoplazma dirigáljon nekem.
És indulhat a szeánsz.
Szét fogom bontani a molekuláit, mindet.
Scarlett Johansson, Hugh Jackman és Woody Allen főszereplésével. Füles. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en. So show me family, all the blood that I will bleed.
Sorozatok januárban is az M1-en.
Stütz und nur stütz. Nicht stütz, stütz.
De kardio, la poa, fél la poa.
Három ágora, ne süttyönj a napot, krokó, koppan.
Rannáj nincs.
Lájne, egy klíbe, lájne, kultúrkoz. Jöjjön a frájne, és tint.
Bávo, foldön.
Nem ez a vicc, hanem hogy mennyit fizet érte. Válassza inkább csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Muzi,